Örömünnep Torockon a nemzeti összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockon. Összefoglaló a harmadik rész, szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
Rádió Színház.
A nagy Hogarty gyémánt. Szekőri regényéből Vas István fordításának felhasználásával írta Zolnai Vilmos. Történik a múlt század első felében Angliában. Második rész.
A gyémánt újrafoglalásáért 5 font 4 shilling. Madame Mantellininek az új tapétákért 14 font 3 shilling és 6 penny. A Howell és James cégnek a bútorok kárpitjáért 24 font és 12, von Stilznek három rend öltönyért 35, 4 és 8, az ajtók ablakok újrafestése 11 és 7 és 8, a bútorok szállítása a Somerset sírből 19 és 7, 3 tucat üveg gin 4 és 6. Uram, Isten! És mind egyszerre, és éppen most. Nénikém!
Na, mi az?
Bocsásson meg, ha ki tudna segíteni.
Mi a szem? A miféle kisegítésről beszélsz?
Néhány számla, nénikém. Nehézségeim vannak.
Nehézségeid? De hiszen, kedvesem, te nagyon szép jövedelmet élvezel. A minap nevezett ki Bró úr főkönyvelőnek Abednego helyére.
A különbözet azonban csupán a jövő negyedben lesz esedékes.
A kinevezésed minden esetre nekem köszönheted. Ha pedig arra szottyant kedvet, hogy elsőrendű üzletekből rendel ruhákat és ékszereket, és a legdrágább iparosokkal tapétáztass, és hozasd át a bútorokat, akkor meg kell fizetni nekik. És ne várd, hogy én még segítsem tékozlásodat, vagy hogy egy shillinggel is többet adjak azon busás haszton felül, amit a lakásért és ellátásért húzol belőlem.
Nénikém, hát még egyetlen pennit sem tetszett nekem.
Mit beszélsz, te háládatlan fiú, te, és a részvényeim osztaléka, amelyet átadtam neked?
Sajnos ebben az évben nem tudott osztalékot fizetni a Nyugat-Diddleszex.
Mert ilyen pazarló ember a főkönyvelője, mint te.
A háztartási kiadások is megnőtek, amióta nénikém visszatért.
Úgy, hát ezt szányod a szememre nekem, akin egy házvezetőnő bérét takarítod meg, aki nem csupán maga lopna meg, de elnézné, hogy a szakásnőd és a szobalányod is fosztogasson. Ez tehát neked egy pennit sem ér, és az se, hogy eltávolítottam Gus Hastings barátodat, azt a lófogut, aki felfalt mindent, ez neked semmi? És hogy ragyogást adok a háznak, hogy a birodalom legnagyszerűbb prédikátora, a nagy tiszteletű Vafsat lelkész úr minden nap vendégít, hogy a Lady Drum és Lord Edmund Preston pénzügyi államtitkár úr majdnem a tiszteletét tette nálam.
Sőt, Lord Tiptoff és bájos ifjú felesége Lady Fanny is majdnem meghívták az esküvőkre a nénikémet.
Annak ellenére, hogy te nem voltál hajlandó bemutatni nekik, ami elég nem szép tőled.
Sajnos nem adódott rá alkalom. És úgy gondoltam, hogy nekik kell a néninél előbb a tiszteletüket tenniük, tekintve, hogy a Hogartyk származása van olyan előkelő, mint a Tiptoffoké.
Ezt teljesen gondoltad, Sam. Valóban azért nem mentem el annak a Lady Fanny-nak és Tiptoff grófocskának az esküvőire, mert neveletlenségükben elfelejtették előzetesen kikérni a véleményemet, mint idősebb rokonét.
Tökéletesen elfelejtették, nénikém. Most azonban másról van szó. Ha ki tudna segíteni 200 fonttal...
Nem, Sam, az a pénz már nem az enyém, az a te örökséged, és téged lopnálok meg, ha hozzányúlnék. Fordul talán a feleségedhez, neki még hiánytalanul megvannak az állampapírjai. Ő még nem áldozta fel őket a te karriered érdekében.
A nénikém részvényei is megvannak, ha egyelőre nem is hoztak osztalékot. Az a múltkori tűzeset, ami nálunk volt biztosítva, nem rendítette meg a nyugat Diddleszexit, ezt Brúr leszögezte. És hogyan is beszélhetnék Mérivel a gondjaimról most, amikor ilyen kényes állapotban van, amikor a fiamat hordozza a szíve alatt?
Remélem, hogy valóban a tiédet, és nem az itt a lófogújét.
De nénikém!
A te Bob Sweeney barátod, amikor felkeresett Fulhamben, Brúr palotájában, ahol elkényeztettek, és kért, hogy térjek vissza hozzád, ebben egy csöppet sem volt biztos.
Úgy? Hát Bob Sweeney rágalmazta meg Mérit? Esküszöm, hogy megölöm.
Te csak ne ölj meg senkit, Sam, hanem siess a hivatalodba, és légy résen. Mintha az éjszaka ismét tűzvész pusztított volna valahol Londonban.
Jó, hogy jössz, Sam. Olvastad a reggeli lapokat?
Történt valami?
Egy kis tűzvész volt Hensdicsben. Misák úr pecsétviaszgyára és Sadrak úrnak a vele szomszédos ruharaktára tökéletesen leégett.
S mindkettő nálunk volt biztosítva.
Valóban, Sam. Mindkét üzletet a kitűnő Abednég úr hozta, és vette fel utánuk a jutalékot. Kiváló elődöd a főkönyvelőségben.
Méghozzá mindössze 3 nappal ezelőtt, hogy kilépett tőlünk.
Pontosan, Sam. Mintha sejtette volna, hogy Misák úrnak 20 000 font értékű legfinomabb holland viasza ég majd el maradéktalanul. Sadrak úrnak pedig 40 000 díszes uniformisa, melyet éppen most készített őfensége lovassága számára.
Rettenetes.
Bizony, Sam. És az egész bajnak Brúr szerint, legalábbis így informálta az újságírókat, az a gazember írszármazású éjjeli őr az oka, aki felborított egy üveg viszkit, és elővigyázatlanul égő gyertyával a kezében kereste a kiömlő szeszt.
E szerint Brúr tud már a szerencsétlenségről?
Könnyen lehet, hogy előbb tudott róla, mint az a gazember éjjeli őr. Egyébként vár téged.
Bemegyek hozzá. Ez rettenetes csapás, Brúr.
Na.
Nem is tudok mit mondani.
Miért szörnyölködik itt más fia? Csak nem rágták meg az egerek a sajtos szendvicsét.
A veszteség, Brúr. A tűzeset.
Ja, oda se neki, fia. Hát lehet, hogy más társaság összeroppanna a csapások alatt. A nyugat Diddleszexi azonban szilárdan állja a vihart. És ami engem illet, az én bátor szívemet még fel is vidámítják az e fajta események. Jegyezze meg, titmáros fiam, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, és ami elvész a vámon, megtérül a réven.
Rór, csak nem volt érdekeltsége a viaszgyárban és a ruharaktárban.
Pompás humora van, Sam, fiam. Vagy netán komolyan feltételezi rólam, hogy képes lennék tönkretenni a részvényeseinket? Köztük a saját sokgyerekes portásomat és a maga tiszteletre méltó nénikéjét, akit már úgy szeretek, mint a saját húgom lenne. Csupán azért, hogy csalárd módon én zsebeljem be a kártérítést. Miért nem vádol mindjárt azzal, hogy saját kezűleg gyújtottam fel az áruraktárt? Hogy vörösre festettem a hajam, és magamra húztam annak az ír semmire kellőnek hitvány rongyait. Na, nem, titmás fiam. Önnek a bánat elhomályosította az ítélő képességét.
Bocsásson meg, Brúr, de...
Na, megértem, fiam, hisz... Magam is forró könnyeket terültem ki a szememből, amikor a gyászhírt olvastam.
Ment téged valaki?
Na, ugyan, ne gondoljon már arra a kis tüzecskére rá. Fizettünk, de a felénk áradó bizalom busásan megtéríti veszteségünket. Pas városatjáról beszélek, a kitűnő Pas úrról, akit mindnyájan tiszteltünk és szerettünk, aki intézetünk oszlopa volt.
Meghalt.
jobb létre szendelül.
Hát 5000-re volt biztosítva nálunk.
Valóban. És ha van, ami megvigasztalhat ennek az érdemes embernek az elvesztésért, csak az a gondolat, hogy özvegye és gyerekei e hét szombatján 11 órakor 5000 fontot kapnak intézetünktől az ön kezéből, titmárs úr. A legnagyobb nyilvánosság előtt fogják ezt a szép summát készhez kapni.
Csak hogy bró úr tegnap ismét 980-at vett fel.
Na és?
7000-et a múlt heti tűzvészért fizettünk.
Ja.
S ha most átutaljuk a kártérítést az éjjeli tűzesetekért, akkor nem tudom, hogy...
Hogy mit beszélt itt már, súr?
Tévedtem, bró úr. Már Misák és Sádrach urakat sem tudjuk kielégíteni.
Az lehetetlen.
Nézze kérem át a könyveket, ha kételkedik a szava.
Ha nem volnék teljes bizalommal maga iránt, hát kineveztem volna főkönyvelőmnek évi 400-zal?
Ami azonban csak a jövő negyedben lesz esedékes. Ha megérjük.
Fel a fejjel, fiam! Hallott már maga a londoni nagy Silberschmidt úr sorsáról?
Igen, hallottam.
Hát ő a század vég Rothschildja volt. Egy napon azonban azt hitte, hogy nem tud megfelelni kötelezettségeinek, és főbelőtte magát. Pedig ha megér még pár órát, már aznap megtudja, hogy 400000 font vagyona van. Nos, én most úgy látszik, hogy a Silberschmidt helyzetében vagyok, de nem lövöm főbe magam, mert jó keresztény vagyok, és tudom, hogy az Isten megsegíti azokat, akik bíznak benne.
Szem, egyetlenem, arra kérlek, akinek a szíve a szívem alatt dobog, légy hozzám őszinte.
De hiszen az vagyok, drágám. És hidd el nekem, hogy minden a legnagyobb rendben van.
Semmi sem fenyegeti az állásodat?
Csak nem félsz, hogy ki akar valaki túrni belőle?
Nem, nem, ettől nem félek, de Gus említett valamit bizonyos tűzesetekről és egy elhunyt város atyáról.
Misák és Sádrach urakat az utolsó pennig kifizettük tegnap, s a jövő héten Pásúr özvegye is megkapja a pénzét.
Biztos, Szem. Tudod, hogy nekem megvannak még az állampapírjaim.
Kölcsönadnád, és... bró úrnak?
Boldogan, Szem, ha a te jövőd megmenthetem vele.
Angyal vagy, Méri. De igazán semmi szükség rá. Bró úr sógornője kölcsönadta a pénzét. A nyugat diddle szexi túl van a veszélyen. És engem sem fenyeget semmi baj.
Akkor jó.
Bújj be!
Jó reggelt, Cittmarsné, jó reggelt, uram.
Abednego. Hát téged mi szél fújt erre vasárnap kora reggel?
Biztosan itthon akartalak találni, Cittmars. Egy kitűnő üzletem van számodra.
Vasárnap?
Addig kell nyakon csípni. A szerencsét, asszonyom, amíg el nem illan. Ha négy szem köz beszélhetnék veled, Cittmars.
Kérem én.
Bizonyára tudott itt már, hogy én most a Chancery Lane-en dolgozom.
A bíróságon?
Mm-hmm.
Te, Abednego!
Szükségük volt egy biztosítási ügyekben jártos emberre, aki amellett fethetetlen is.
Éppen rád. És tőlem mit akarsz?
Sajnos le kell, hogy tartóztassalak, Titmars.
Engem? De miért?
Von Stilz, szabó és posztókereskedő feljelentésére. 36 font 4 shilling és 8 penny veszélyben forgó adóságért.
De hiszen, Abednego, te tudod a legjobban, hogy kitűnő állásom van. Bró úr engem nevezett ki utánad főkönyvelőnek.
A független nyugat diddlszexihez.
Igen.
Önmagát pedig tökéletesen függetlenítette tőle. Bró úr a mai reggelit már a csatorna túlsó partján, francia földön fogyasztotta el. Na, velem kell jönnöd.
Hát börtönbe akarsz hurcolni?
Csendesen, hát miért rémítenéd meg Cittmarsné ő nagyságát, aki, amint láttam, előre haladott állapotban van.
Kedves tőled.
Majd azt mondom neki, hogy vidékre kell utaznod velem, üzleti ügyben.
Vidékre viszi?
Ó, kocsin.
Milyen szörnyű időben.
Mondom, hogy kocsin megyünk, asszonyom. Indulhatunk, Szem?
Isten veled, Méri.
Isten veled, drágám. Jaj, Szem, vedd fel még ezt a sálat, és kérem, Abednego úr, ügyeljen rá, hogy a kocsi ablakok zárva legyenek. Jó?
Biztosíthatom, asszonyom, hogy zárva lesznek. Fáradj bejebb, Cittmars. Egy úriemberrel kell, ami megosztanod a szobát, Spark kapitánnyal, a nyugat Diddlesexy egy másik részvényesével.
És bocsásd meg a mi bűneinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek.
Amen. Esküszöm Tit Mars, hogy maga a legkülönbb gazember, akivel valaha is találkoztam. Maga felülmúlja, bro, mert azon látszott, hogy gazfickó. Igaz, Abednego? Mint ahogy magán is látszik, nem hiába lett bírósági végrehajtó.
No de kérem, Spark kapitány úr, hiszen ön még a Roundhead főkönyvelősége idei jegyezte a részvényeit.
Kifosztani azonban maga is segített, és ide juttatni szintúgy, ha idejében ki is mászott a piszokból. De ez a titmárs, erre megesküdtem volna, hogy maga a tisztesség.
Lassú víz, kapitány úr. 300 000 fontról kell majd számot adni.
Mennyiről kell nekem számot adnom? Hiszen 36 font miatt tartóztattál le.
No, azóta még befutott néhány kis számlácskát. Tapításoktól, kárpitosoktól, divatárusoktól. Én azonban a bró ügyről beszélek. Hamis bukás. Részvényes voltál és főkönyvelő egyben.
Miután te ott hagytad az állásod.
Tekintve, hogy nem voltam hajlandó fedezni bró úr felettébb gyanús ügyleteit, miként te...
Aljas hűt, Titmárs úr. De nem féltem én magát. Maga kimászik belőle is. Ne éljek, ha majd a bírósági tárgyalás után Titmárs nénak nem lesz egészen csinos félretett vagyona.
De Titmárs nénak van egy kis vagyona.
Hát, nem pompás fickó ez a Titmárs.
Alaposan kitanul csirkefogó. De én
a nagynéninek, Hogarty nénak szintén van valamicskéje. Írtam is már neki, s bizonyára hamarosan kivált innen. Ez Gus lesz.
Gus Haskins, örülök, hogy újra találkozunk.
Én kevésbé, Abednego.
És maga is itt van, Svinni.
A Smithers és Smithers ügyvéde képviseletében. Titmárs úrral kívánunk beszélni.
Egész küldöttség jött hozzád, Sam. Hajlandó vagy fogadni?
Jó hír, Gus. Átadtad a nagynénikének a levelet?
Svinni adta át.
Bár ne tettem volna. Itt van rá a válasza.
Uram, ön tudta, hogy önre szándékozom hagyni a birtokomat, de ha ezért meg akar gyilkolni, hogy így üljön bele, akkor csalódott. Majdnem egy évig a maga mártírja voltam, és tűrtem Titmársné fennhéjázását, és feláldoztam magamat, hogy megakadályozom a tékozlást, amely ide juttatta magukat. Olyat úgy pazarolták, mint a piszok lett volna. Káposztafejeket hajítottak a szemétre, és két végéről égették a gyertyákat a tőle... Kicsi kart, 3000 fontból, és most hozzám jön, hogy kifizessem az adóságait. Hát nem, uram. Elég, hogy a maga anyjának most már könnyör adományokból kell élnie, és a felesége pedig cselédnek mehet. Svinni ura Smithers és Smithers ügyvéd uraktól majd megmondja önnek, hogy én eltéptem a végrendeletem, és a maga háládatlansága elől Vapsát nagy tiszteletű urnál találtam vigaszt. Ő megért engem, és ő is mondta, hogy viperát melengedtem a keblemen.
Bizony, Sam.
Hát ezért.
Bizony, bizony, ostoba voltál, hogy megírtad azt a levelet. Saját magad firkáltad ki magad évi 500-ból. Elhozotta velem a végrendeletét, és a szemem láttára hajította a tűzbe.
Még szerencse, hogy a feleséget elment hazúról, és így nem volt tanúja a jelenetnek.
Máshonnan kellett volna megszerezni ezt a pénzt. Hiszen már majdnem megbékítettem a nénikéd azzal a vesztességgel, ami abban az átkozott társulatban érte. Bevallottam neki, hogyan mentettem ki bró úr karmai közül azzal az ürüggyel, hogy Gassz és Titmárs...
Na ezért még számolunk, Bob Swin.
Tőlem is megkapod a magadét.
Ha hozzám fordul szem, hát magam is kölcsönadom neked ezt az összeget.
Hát kölcsönadod?
Hát kölcsönadtam volna, mint Hagártini elismert örökösének. De most már... Nincs rá semmi biztosíték.
Ott van Sam feleségének a vagyona.
Titmársné azonban kiskorú és a kamatokon felül egy shillinget sem vehet fel a vagyonára. Az anyádnak azonban még van egy háza és egy boltja a falutokban. Szerez a jelzálogot.
Nem, ilyesmit nem teszek. Anyám eleget szenvedett már miattam, és ott vannak a húgaim, akikről gondoskodnia kell.
Hát úgy beszélsz, mint egy igazi tisztességes ember. Én azonban nem tehetek mást, mint hogy... Újra beszélek a nagynéniddel.
A feleséged, Sam.
Mary.
Egyetlen nem, hogy tettél.
Bocsáss meg, drágám. És hidd el, hogy ártatlan vagyok.
Tudom, Sam, tudom, de hogyan titkolhattad el én előlem, hogy hová viszlek, jó? Ez rettenetes, hogy nem voltál bizalommal hozzám.
Az állapotod miatt, Mary, én kímélni akartalak.
Igen, és nekem a nénikétől kellett megtudnom, hogy börtönbe vetettél.
Ó, ez még nem börtön, asszonyom. Inkább vendéglátás. Na persze költségtérítés fejében.
Éppen amikor hazaértem a templomból, jöttek a nagynéni emberei, hogy elvigyék a bútorokat. Az az utálatos vapsatúr is velük volt. Én hagytam, hogy vigyenek, amit akarnak, túllevet voltam, drágám, csak a te ruháidat hoztam el, meg néhányat a magaméból, és néhány holmit, amit elkészítettem a kisbabának. És nézd csak, éppen amikor elindultam, megjött a postás, és elhozta a fél évi jövedelmemet. 35 fontot, drága Sam, hát nem szerencse, nézd.
Hát akkor kifizetheted a vendéglátásod számláját, Titmars. 3 guinit kapok 2 napi koszkvártért.
3 guinit ezért a mocskos szobáért?
Ha drágának találod, átkísértetlek a Fleet börtönbe.
Inkább a Fleet börtön. Nekünk nincs miből 1,5 guinit fizetni naponta. Vétes csak át.
Veled megyek, Sam.
Angyal vagy, Méri. Égből leszállt angyal, de ebben az állapotodban megárthat neked a börtönlevet.
Sokkal inkább megárt, ha nem lehetek melletted.
Esküszöm, hogy irigyellek, Sam.
Méri, eddig is tudtam, hogy micsoda boldogság, hogy szeretsz. De ide kellett jutnom, hogy igazán lássam, mit ér, ha egy ilyen jó asszony szereti az embert.
Akkor hát hozzak kocsit, amin átmentek.
Hozzágász. Tanum az ég, hogy minden örömnek és boldog pillanatnak ez a koronája. Mit törődöm én veled, Abednego, és a porkolábboddal, akivel átkísértetsz? Méri velem van, és mennyországgá varázsolja a börtönt is.
Samuel Titmars úr, a Nyugat-Didelszexi Társaság csődügyében fogom tanúként kihallgatni.
Igen, uram.
Titmars úr, maga bizalmas embere volt az ismeretlen helyen tartózkodó Brúrnak, főkönyvelője és tekintélyes részvényese a társaságnak.
Csak névlegesen, uram.
Há, no persze. Csak névlegesen. És most bizonyára jó leső érzéssel tölti el a tudat, hogy része volt az egész nagy rablásban. A spekuláció hasznában. Most pedig kibújhat a veszteség alól azzal a kifogással, hogy csupán névlegesen volt részvénytulajdonos.
Elvetemül gazember. A magánadóságokban is nyakig ül.
Csönd a tárgyalóteremben.
Kitanul csirkefogó ez?
Majd önt is kihallgatom, Spár kapitány. Ön is részvényes volt.
De kifosztottak?
Az én anyámat szintúgy, uram. 400 font örökségért a Nyugat-Didelszexinél vásárolt életjáradékot. És alig, ha képzelhetik, hogy én, a 19 éves kamasz, bármit is tudtam annak a társaságnak az ügyeiről, amelynél 20. írnokként kezdtem, mégpedig úgy, hogy anyám voltaképpen fizetett az állásomért. Egy gazdag rokonomat is rávették, hogy vegyen egy csomó részvényt.
És kivette rá a rokonát, ha lehetek olyan merész, hogy megkérdezzem?
Mi tűrés, tagadás. Én magam írtam neki egy levelet. De ezt Brúr ösztökélésére tettem, ő diktált.
A rokona a maga nevében helyezte el a pénzét. Magát pedig, Titmás úr, 12 hivatalnok társa mellőzésével előléptették, jutalmul, hogy ezt a pénzt megszerezte.
Igaz, uram. És ahogy a dolgok fordultak, teljes szívemből megbántam, amit tettem. De én akkor a nagynéném javát akartam.
Igen. De azután, méghozzá nem sokkal azután, hogy megszerezte a pénzt, Brúr önt a bizalmába fogadta. hosszabb időre vendégül látta, majd harmadik könyvelőből nagyon gyorsan főkönyvelőnek nevezte ki. Ebben az állásában volt akkor is, amikor érdemes gazdája eltűnt.
Így igaz, uram. De miért lettem főkönyvelő? Mert a többi úr elhagyta a vállalatot. Többek közt Abednego úr is, aki magánadóságai miatt most az adósok börtönébe hurcolt. Az is igaz, hogy Bró úr vendégül látott. Most már tudom, hogy azért, mert a nagynénnek még megvoltak az eladható birtokai, amelyeket szintén én örököltem volna tőle, ha a társaság bukását nem nekem rója fel, és nem semmisíti meg a végrendeletet. Így áll az ügy, tisztelt bíróság, már ami engem illet. Anyám pénze is elveszett, és az örökségem is, és én 4 év után itt állok megszégyenítve és tönkretéve, szabadságomtól megfosztva, áldott állapotban lévő feleségemmel az adósok börtönébe vetve. A jelenlévőket mind megkárosította a társaság bukása. De van-e, aki rosszabbul járt, mint én?
Titmás úr, a maga története valószínűleg nem kerül az újságokba, mivel hogy ez magánügy, amiről nem kellett volna beszélnie, ha nem akar. Bár talán hasznos volna közölni a nyilvánossággal, mert óvná az embereket, hogy szélhámosokra bízzák a pénzüket. Hát, Titmás úr, ez alól a vád alól felmentjük. Elmehet.
Vissza az adósok börtönébe.
Add akarod, Szem, egyetlen.
Köszönöm, Méri. Jó hír, Svinni. Beszéltél a nénikémmel?
Beszéltem, Szem.
Kölcsön adja Szem adóságainak összegét?
A helyzet úgy áll, Szem, hogy téged tesz felelőssé a nyugadíl szexi bukásáért.
De hiszen a csődbíróság tisztázta Szem szerepét.
Sajnos, asszonyom, az a helyzet, hogy Hagartiné nem hajlandó elfogadni a csődbíróság felmentő ítéletét. Azt állítja, hogy ő jobban ismeri az unokaöccsét.
Így hát továbbra is a börtön lakói maradunk.
Értsd meg, Svinni. Ki kell innen hoznunk Titmásékat. Már lenne is lakása. Beszéltem Saxnéval, tudod, a legénykori szállásadónőjével, aki kijelentette, hogy az első emelet Titmásék rendelkezésére áll, és bármikor beköltözhetünk.
Nem költözhetünk be. Pedig hamarosan innen is kitesznek, és mehetünk át Mérivel a börtön szegény negyedébe, mert az ő kis pénze is kifogyóban van. Elszorul a szívem arra a gondolatra, milyen sorsa jut az én drága feleségem, és miféle fekhelyen születik majd meg a gyermekünk.
Jó, Szem, egyetlenem, majd csak jobbra fordul a sors.
Beszéltem a börtönigazgatóval, hozzájárul, hogy a fogház falain kívülre költöz. Persze a Fleet börtön kerületében maradva.
Staxné lakása itt van.
Feltéve, hogyha egy kellő vagyonnal rendelkező londoni polgár kezességet vállalna, érted?
Nincs ilyen polgár.
De van, Szem, csak még nem ismered. Az apám tagja a bőriparosok céhének, és ő kezességet vállal érted.
Megtenné?
Megteszi. Én ismerem őt. A szíve aranyból van.
Gáz, maga igazi angyal.
Valóban nagyszerű barát vagy. De nekem is van egy ötletem. Most már, hogy Szemmet semmi veszély nem fenyegeti a nyugat-diddl szexi részéről, meg kellene próbálnia, hogy kiegyezzen a hitelezőivel. Ha elengednék a követeléseik egy részét, a többit aztán könnyebben előteremtetnéd, Szem.
Kitűnő ötlet, Svinni. Hajlandó vagyok sorra járni őket.
Helyes, de nem egyedül.
Te is velem jönnél? Derék fiú vagy, Bob.
Titmásnénak kell mennie.
Méri menjen alkudozni velük, ebben az állapotban.
Miért nem mehetnék, Szem? Te érted, mindannyiunkért.
Hát ki tudna velük jobban megalkudni, mint a szép Titmásné, akinek szelíd szeme meglágyítaná a legkőszívűbb Szabót vagy Kárpitost, aki valaha élt a földön.
Bízál bennem, Szem. Ha szükséges, sírva is fakadok, és azok a könnyek őszinték lesznek.
Egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy az Isten legszebb és legdrágább teremtése arra kényszerül, hogy szabóknak és a rőfösöknek könyörögjön, és szégyenében sírva fakadjon.
Dehogy is szégyellem magam, és hidd el, hogy nagyon bátran fogok viselkedni.
Na, végre, hogy megjöttetek, Gus. Stuxné is, meg én is már nagyon aggódtunk. Na, Méri, beszéljetek már. Mi újság? Hajlandó kiegyezni?
Ó, Sam.
Nem mérséklik a követeléseiket? De mi történt, Méri? Mi van veled, Istenem, bántottak? Miért is engedtem, hogy elmenj?
Mondja el maga, Gus.
Gondolná-e, Sam, hogy ez az átkozott nagynénit, akinek a parancsára mindezt rendelted, írt a kereskedőknek és közölte velük, hogy csaló és szélhámos vagy. Hogy te azt hazudod, hogy ő rendelte a holmikat, de ő a Bibliára esküszik és halljon meg, ha nem igaz. Hogy soha ilyet nem tett és csak hozzád forduljanak a pénzükért.
Szörnyeteg!
Gondolhatod, hogy ezek után egyikük sem akart hallani arról, hogy elengedjen valamit az adóságukból. És különösen a kárpitos, az a gazember olyan pimasz volt, hogy pofon vágtam, és majd agyonütöttem volna, ha szegény Méri, mármint hogy Titmásné, nem sikolt és nem ájul el. Így hát hazahoztam, és olyan rosszul van, ahogy egy ilyen nap után lehet.
Segíts, Sam, légy szíves.
Gyere, lefektetlek. Pihenned kell, édesem.
Igen, Sam, csak úgy attól tartok, hogy hamarosan orvosra lesz szükségem.
Szaladok, majd én.
Igen, Sam, inkább Gus menjen, te maradj mellettem, illetve kérd meg Stuxnét, hogy készítse elő, ami ilyenkor kell.
Szálsz doktort hozom. Ő segíti világra a legszebb gyerekeket Londonban. Nálam is ő volt.
Ez meg is látszik rajtad.
Ha miénk is ilyen derék ember lesz. Sam, én nem bánom, ha kisé nagyobbak lesznek is a fogai. Nézed, Sam, hogy mennyire hasonlít rád. Esküszöm, hogy ez a leggyönyörűbb gyerek a világon.
Én is azt hiszem, Méri.
Csak azt hiszed, Sam, egyetlenem? Hát nem látod?
Még nagyon kevés kisbabát láttam, Méri drágám, de biztosan a tiéd a legszebb.
A miénk, Sam.
A miénk.
Jaj, látod, hogy mosolyog, jaj, de...
Hát persze, hogy látod.
Egy hetes még csak, és már mosolyog. Te, és megismert téged. És sírni milyen szépen tudja.
Láttad, Méri, mit ír az újság? Hogy Lady Tiptoffnak is megszületett a kisbabája, és ugyanazon a napon, mint a miénk.
Igen? De tudod, Sam, Lady Tiptoff kisbabájáról írhatnak az újságok, és Lady Tiptoffnak lehet sejem ágya és palotája a Grosvenor Square-en, de soha nem lehet olyan szép gyereke, mint a mi kis Gusunk. Mert ugye Gus után fogjuk elnevezni, ugye?
Természetesen, Méri. Ki más után nevezhet nők el, mint a mi egyetlen, igazi jó barátunk után.
Igen, ha kislánynak született volna, akkor Stuxnéről is elnevezhettük volna. Jeminának megérdemelte volna a jóságáért, és hogy szállást adott, és hogy mellettem állt a nehéz órámban, és azóta is gondoskodik róla.
És még a lakásért sem fogad el pénzt, pedig ez lett volna a legfőbb megélhetése. Bűnnek is érzem, hogy megfosztjuk tőle.
Sam, elaludt. Elaludtam, mi kis angyalkánk.
Ezért fordulok a levelemmel magához, drága jó édesanyám. Beteges volt és nagyon gyenge a kisfiunk. Megviselték a csapások, melyek bennünket értek, mikor az én egyetlen Mérim a szívi halat hordta. Szombaton este görcsök fogták el. 3 hetes volt a drága. Méri egész éjszaka és egész vasárnap örködött és imádkozott fölötte, de Istennek mégis úgy tetszett, hogy elvegye tőlünk az ártatlan gyermeket, és vasárnap éjfélkor már kihűlt testét ölelte keblére az anyja. Édes jó anyám, meg sem próbálom leírni Méri fájdalmát, a magamét sem bírom, de az anyáét nem is szabad, mert szent és titokzatos dolog ez, és férfi nem vetheti papírra. Édes jó anyám, tudja, én eddig elhallgattam kétségbejtő helyzetünket, hogy ne fosszam meg magát az utolsótól is, de most nem maradt pénzem, amivel eltemessem a kicsikét. Hogyan küldjek el egy ilyen levelet? Pedig muszáj. Nem maradhat temetetlen a gyermekem. Nem. Hogyan is feledkezhettem meg erről? A gyémántról. Hiszen a gyémántűm még megvan. Eladhatom. A levelet pedig összetéphetem. Eladom ezt az átkozott gyémántot. Vegye el, Staxné, 7 guinea.
Ugyan, Titmárs úr. Hát hogyan fogadhatnám én el ezt a pénzt éppen most? Meg akar szégyeníteni?
Nem, Staxné, félreértett. Nem az adóságomra szántam.
Nálam nincs is adóssága.
A temetésre. Kérem, vegye el és szerezze be rajta, amire szükség van.
Igen. Igen, Titmárs úr, nagyon szívesen. Azaz, dehogy is szívesen. Kis ágyat vennék szívesen rajta.
Nem, Sam. Nem hagylak most magadra. És nem is maradunk itt ebben a szobában, ahol ő élt, ahonnan első és utolsó útjára kísértétek.
Hová mehetnénk, Gus?
Lejössz velem az utcára, emberek közé. Méri most úgyis len van Staxnénál. És jobb is, ha most egy kicsit nem látjátok egymást. Hiszen ha egymásra néztek, újra és újra kicsordul a könny a szemetekből, és se vége, se hossza a sírásnak.
Így van, Gus.
Gyere hát, gyere, és sétálunk egy hatalmasat.
Ha úgy gondolod, Gus. Tudod, Gus, ha Mérire nézek, nem csak amiatt szorul össze a szívem, ami már a múlté, hanem a jövőnk miatt is. 7 guineát kaptam a gyémántűért, és Staxné visszahozott belőle 3-at. Ez az utolsó pénzem, és ha ez is elfogy, nem tudom, mi lesz a legjobb feleségből, akivel valaha férfit megáldott az ég. Bocsáss meg, Gus, de nem tudom magamba folytani a keserűségemet. Igazán hatalmasat sétáltunk. Szegény Méri el sem tudja képzelni, hová lehettünk. Méri! Hol vannak? Méri! Staxné!
Lehet, hogy ők is elmentek sétálni.
De hiszen már késő este van. Mindenképpen itthon kellene már lenniük. Nem lett volna szabad magára hagynom.
Staxné vele van, ne képzeld
össze. Gász, én ezt nem bírnám ki.
Na látod, itthon vannak.
Jó estét kívánok.
Ne aggódjék, Titmárs úr, minden rendben van.
De mi történt Mérivel?
Valóban semmi oka aggodalomra, Titmárs úr. Nem tudom, emlékszik-e még rám, a nevem Tiptoff.
A feleségemről beszéljenek.
Kérem, ne nyugtalankodjék, Titmársné távolléte miatt. A felesége volt olyan szíves, és megígérte, hogy az éjszakát a feleségemnél tölti. És tudom, magának sem lenne kifogása az ellen, hogy boldoggá tesz egy beteg anyát és beteg gyermeket. Búcsúzom is. Staxné lesz olyan szíves, és mindent elmond majd önnek. Jó éjszakát, uram.
Jó éjszakát, uram. Kérem, beszéljen már Staxné.
Hát, az történt, Titmárs úr, hogy amikor maguk elmentek, és Titmásné itt ült nálam, és én olvasni akartam az újságot neki, hogy ne gondoljon folyton arra, és amint kinyitom a Morning Postot, mert mindig azt olvasom, az első, ami a szemembe ötlött, ez volt. Jóra való asszony szoptató dajkának azonnalra keresünk. Jelentkezés Grosvenor Square 34. Írgalom, atya, mondom. Na, itt van. Szegény Lady Tiptoff beteg, mert tudtam ölédisége címét, és azt is, hogy ugyanazon a napon szült, mint Titmarsné. És ami azt illeti, ő lédisége is tudja az én címemet, mert egyszer már volt itt nálunk látogatóban, hát emlékszik, mikor azt az őszcombot hozta Titmars úrnak, amit aztán birkának nézett.
Emlékszem.
Együtt ettük meg.
Na aztán?
Aztán hirtelen ötletem támadt. Drága Titmarsné, mondtam, maga tudja, milyen szegény a maga jó ura. Mire kissé meglepetten azt felelte, hogy tudom.
Tudom, Staxné.
Látja, drágám. Lady Tiptoff, aki ismeri a maga urát, dajkát keres a fia mellé. Akar-e derék asszony lenni és jelentkezni erre az állásra? Talán ez pótolja majd azt a kicsikét, akit Isten elvett magától.
Igen. Igen, Staxné. Segíteni fogok szemben. Gyerünk, gyerünk, induljunk azonnal oda.
Ezt felelte, és nagyon-nagyon piros lett. De aztán az egész úton csak egyszer sírt, amikor éppen egy dadát látott meg a szkveren. Tiptoffnál egy nagy, mamlasz, libériás legény nyitott ajtót.
Maga már a 45. aki erre a hellre együtt. Ő csak erre tessék, hölgyem, az emeletre. Mást is találnak itt, aki erre a hellre aspirál.
Köszönöm az útbaigazítást. Ugye felkísér, Saxony?
Nem is hagyom magára.
Az állásra jelentkeznek? Én vagyok a dédmama, Lady Drum. Üljenek le itt, de csak nagyon halkan beszéljenek, mert Lady Fanny-nél a második szobában van.
Szabadna megkérdeznem, hogy van a kisbaba és ő lédisége?
Hála Istennek, egész jól vannak mind a ketten, csak a doktor azt mondta, hogy az unoka lányom nagyon gyönge ahhoz, hogy maga táplálja tovább a kisbabát.
Maga akar itt dajka lenni?
Igen, szeretnék, ugyanis... nekem...
kár volt ide fárasztani magát, angyalom. Én levelet hoztam a hercegnőtől, akinek a lányát szoptattam. Már oda is adtam Tiptoff úrnak, igaz, Lady Drum?
Várakozik csak nyugodtan, Hornerné.
Azt hiszem, Lady Drum, hogy Lady Tiptoff soká keresett, amíg egy olyan dadát talál, amilyen én vagyok. 5 láb és 6 hüvelyk magasra nőtem. A himlőn már áttestem, az uram káplára, testőrgárdában. Egészségem kifogástalan, remek bizonyítványaim vannak. Csak vizet iszom, ami pedig a gyereket illeti, grófasszonyom. Ha ő lédiségének 6 volna belőle, higgy el, még azoknak is volna elég tejem.
Jó, hogy jössz, Tiptoff fiam. Újabb jelentkező.
Maga jó asszony. Maga is ajánlkozni jött?
Én is, uram.
Nagyon gyöngének látszik. Mennyi idős a gyereke? És hányadik már? Vannak bizonyítványai?
Én... nekem... uram...
uram...
nekem...
uram, ez a hölgy épp most vesztette el az első gyerekét, és nem szokott hozzá egy állást keresen, így hát... bocsásson meg neki, hogy olyan illetlen volt, és nem állt fel, amikor a gróf úr belépett.
Bocsásson meg. Sajnos azonban attól tartok, hogy a jelentkezése nem jár kielégítő eredménnyel, mert Hornernét igen melegen ajánlotta a Doncasteri hercegnő, aki rokona a feleségemnek. De itt van már Lady Tiptoff.
Jó napot, asszonyaim.
Jó napot, Lady, mondtam neki, s toltam felé Titmarsnét. A mi Lady azonban először Hornernéval beszélt. Titmarsné pedig észrevette, hogy a nyitott ajtó mögött a szomszéd szobában egy pesztra járkál fel és alá, és hordoz valamit a karján. Mikor aztán Lady Tiptoff a maga feleségéhez fordult, ő még akkor is csak a szomszéd szobában nézett, és bámulta a kisbabát, ahogy csak bírta. Így aztán nekem kellett felelnem helyette, és én elmondtam ő lédiségének mindent, a hogárti gyémántot, az őszcombot, és hogy az az átkozott bróúr hova juttatta magát. Szegényke, mondtam Lady, és nagyon kedvesen megfogta Méri kezét.
Szegényke, olyan fiatalnak látszik, és már mennyit szenvedhetett. Milyen idős maga, drágám? 3 hetes és 2 napos. Csöndet, asszonyság! A gyereket adják ide. Igen, drágám, hozzad ide bet azonnal a gyereket. Tessék, vegye a keblére. Édesem, engedje meg, hogy megcsókoljam. Most már biztos vagyok benne, hogy maga épp olyan jó, amilyen szép. Maradjon itt a gyerekem mellett, és én hálát adok az Istennek, hogy magát küldte hozzám.
Úgy látom, Lady Drum, nincs szüksége.
Egy csöppet sincs. felelte neki Lady Tiptoff. Engem azonban ott tartott teára, és láttam azt a szép szobát, amiben Titmarsné lakik majd, közvetlenül Lady Tiptoff mellett. És aztán a gróf úr személyesen hozott haza a kocsiján. Hát, így történt Titmars úr és Haskins úr. Szóról szóra így.
És én azt hiszem, hogy jól történt.
Én nekem is ez a véleményem, Sam.
És tudod, mire gondolok, Gus? Butaság bár, de valahogy kapcsolatot érzek e között, ami gyászunkban vigasztalást és szegénységünkben kenyeret szerzett számunkra, és a gyémántól való szabadulás között. Az eltűnése valahogy más, jobb szerencsét hozott nekünk.
De mennyire, Titmars úr?
Lesznek persze, akik most majd hitvány és gyáva fickónak tartanak, amiért megengedem, hogy szolgálni menjen a feleségem, akit úrilánynak neveltek, s úgy lenne, hogy neki magának legyenek cselédei. De én bizony bevallom neked, Gus, hogy egy pillanatnyi lelki furdalást vagy bosszúságot sem érzek emiatt. Ha az ember szeret valakit, nem gyönyörűsége érezni, hogy hálára van kötelezve iránta.
Bizony, Titmars úr. Ó, ez meg már majdnem kiment a fejemből. Tiptoff úr azt mondta, hogy Titmars úr akkor látogathatja meg a feleségét, amikor jól esik.
Hogyan látogathatnám meg, amikor nem szabad a börtönkerületét elhagynom?
Már miért ne volna szabad, mikor Lord Tiptoff megígérte, hogy kiszabadítja magát az adósok börtönéből?
Micsoda?
Előlegül a felesége bérére, vagyis kifizeti minden számláját.
Hallod ezt, Gus?
Lady Tiptoff kérte tőle ezt az ajándékot Méri számára, hogy édesebb legyen a teje. És Lord Tiptoff még azt is mondta, hogy ők most kiköltöznek Richmondba, a sógorához, Edmund Prestonhoz, a Lordhoz, akit maga is jól ismer, tudja az ebéd meghívás kapcsán, de azért csak bátran menjen ki hozzájuk.
Jó napot kívánok, uram.
Mit keres itt?
Samuel Titmars vagyok, a feleségemet keresem.
Így hát Titmarsné a maga felesége. Akkor hát mondok én magának valamit. Én kirafinírozott ember vagyok, és értem a csíziót, de ha már láttam életemben Lédit, Titmarsné az. Nem tudok vele bizalmas lenni. Pedig megpróbáltam.
Úgy? Megpróbálta, uram?
Ne nézzen olyan felháborodva. Mondtam már, hogy nem tudok vele olyan bizalmas lenni, mint magával. Van benne valami finomság, ami egészen megbénítja az embert. Charles úr is azt mondja, tudja, Preston úr komornyikja, pedig annak volt annyi sikere, mint bármelyik úriembernek Európába. Azt mondja, hogy a fene vigye el, ha...
Mondja meg Charles úrnak, hogyha becses neki az épbőre, akkor ne próbálkozzék a feleségem, mert ha szegény vagyok is, megölöm azt, aki a feleségem megsérti.
Mi a fene? Maga milyen harcias? Képes volna még Preston Lord úrasága bőrét is kilyukasztani?
Miért kellene nekem a grófurat kilukasztanom?
Ne szólj, szám, nem fáj fejem. Fáradjon csak beljebb, uram. Valahol a parkban találja majd a feleségét.
Úgy.
Örülök, Titmars úr, hogy kijött Richmondba. Szerettem volna már beszélni önnek.
A feleségemet szeretném látni. Azaz, bocsánat, még nem volt alkalmam megköszönni Tiptoff úr, hogy...
Szóra sem érdemes. Tudja, az asszonyok kedvéért csináltam, hogy jobb kedvük legyen Titmarsnénak is, meg az én feleségemnek is. Úgy gondoltam azonban, hogy magáért is teszek valamit. Beszéltem is már a sógorommal, tudja, a Preston úrral, akivel maga annak idején olyan emlékezetesen...
Preston úrral?
Ő már megbocsátotta magának azt az összeveszést. Pedig nem is neki volt igaza, és megígérte, hogy kinevezteti magát a zsineg és pecsétviasz hivatalba, vagy...
Én attól tartok, hogy elfeledkezik arról, uram, hogy...
Nem kell attól tartania, hogy elfeledkezik róla, majd emlékezteti őt Titmarsné. Edmund ugyanis fülig szerelmes belé.
Attól félek, hogy nem lesz szükségem az állásra. Bocsásson meg, kérem. Találkozni akarok a feleségemmel.
Úgy tudom, a patakparton sétálgat a fiammal, a cserjés mögött.
Ott vannak. Maga a legdrágább lény a világon. Csak hallgasson meg, asszonyom, és én az urát
konzullá teszem Timbuktuban.
Ugyan, gróf úr, álljon már fel a fűről, tiszta zöld lesz a térde.
Meghallgott, asszonyom, higgy el, az ura soha nem tudja meg.
Soha.
Higgy el nekem, soha, soha nem tudhatja meg. Szavamat adom rá, mint ő felségem minisztere. Ó, ne, ne, ne nézze rám ilyen hamisan, mert esküszöm, hogy megöl a pillantását.
Szem! Szem! Szem, édes egyetlen!
Méri!
Hogy az ördög? Hát, na segítsenek legalább felállnom.
Vigyázzon, Lord úr! Befordul a
patakon! Átkodott, hálátlan csirkefogó! Mit állott és nevet rajta?
Várom a parancsai Timbuktuba, uram!
Gulpa!
Mi történt veled, Edmund? Mit keresel a patakban? James, segítsek ki a gróf urat a patakból!
Parancsára, uram!
Ördög is, pokol. Na jó, már eredj már a fenébe.
Igen, is, uram.
Anna, te vén bűnös, hát még mindig olyan fogékony a szíved, te vérmes, erkölcstelen ember. Egyébként Timbuktúról lemondunk, de a zsinor és pecsét hivatalt ne feledd.
Nincs szükségem rá.
No, de miért itt már, súr? Hiszen a felesége csak kinevette Edmundot, és itt semmi baj nem történt. Bolondlikból bolond szél fúj.
Az ilyen szél, Milord, már megbocsásson, ha kimondom, én nekem sohasem lehet kedvező szél. Az elmúlt néhány évben megtanultam, mi az, ha az ember a hamisság mammonával köt barátságot. Az ilyen barátságból semmi jó nem sül ki a becsületes ember számára. Sohasem mondja senki, hogy Szem Titmárs azért kapott állást, mert egy nagy úr szerelmes volt a feleségébe. Milord kiszabadított engem, és én, hála Istennek, szeretek dolgozni. Ha oda is a Hogarthi gyémánt és a Hogarthi örökség, barátaim segítségével kaphatok valamilyen írnokságot, és ez meg a feleségem kereset elég lesz ahhoz, hogy becsülettel nézzünk a világ szemébe.
Magának van igaza, Titmárs, nem nekem. És hadd mondjam meg őszintén, azt hiszem, maga nagyon becsületes ember. Megígérhetem magának, nem fogja kárát látni a becsületességének. A helyzet ugyanis az, hogy 2 hete el kellett bocsájtanom az intézőmet, és én önre gondoltam.
Hallott szem, egyetlenem.
Megköszönöm, uram, hogy rám gondol.
Önre gondolok, Titmárs úr, de ne nekem köszönje. Saját magának köszönheti, meg mégiscsak a feleségének.
Dehogy.
Úgy bizony, Titmárs úr, mert ezt az állást is ő szerezte, azzal, hogy kitartott maga mellett a bajban, hogy mikor szükség volt rá, nem habozott szolgálatba állni magáért.
Meg ezért a csöpségért.
Tudom, asszonyom. És utolsóul említem, de nem utolsóként, a felesége szerelmes hűségének köszönheti ezt is, és még sok minden más egyebet.
Valóban, Milord. És azt is megtanultam, hogy a világ minden kincsénél, legragyogóbb gyémántjánál mérhetetlenül többet ér egy derék, szerető, hűséges feleség.
Hangzott a Nagy Hogarthi gyémánt, rádiójáték. Szekörér regényéből Vas István fordításának felhasználásával írta Zolnai Vilmos. A szereposztása következő volt. Szem Titmás, Tordi Géza, Hogarthiné Lázár Mária, Gász Hauskins, Fonyó József, Brau, Ajtai Andor, Méri, Örkényi Éva, Abednego, Koncz Gábor, Spár, Kemény László, Bob Svinni, Mécs Károly, Csődbiztos, Jákó Pál, Stauxné, Kelemen Éva, Tiptoff Lord, Láng József, Inas, Ferenc László, Lady Drám, Ladomerszki Margit, Hornerné, Pádua Ildikó, Lady Fanni, Magda Gabi, Edmund Preston, Horkai János. Rendezte Gál István.
A hangfelvétel 1965-ben készült. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14:06 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.